foglalnak helyet a testvérek. Isten tiszteltünk elején a 444-es számú éneket énekeljük el.
Atya, Fiú, Szentlélek nevében.
liturgiaként a 9-es számú liturgiát énekeljük, mert az énekeskönyv 60. oldalán található meg. Adj békességet, Uram, azoknak, akik benned bíznak. Hallgass meg azokat, akik segítségül hívnak téged. Láttasd meg velünk, Uram, kegyelmedet, és segítsd meg népedet, hogy hűség sarjadjon a földből, és igazság tekintsen alá a mennyből.
Dicsőség egy fiának, a drága szent léleknek, az egy örök Istennek.
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal, testvéreim. Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Atyám, nem vagyok méltó arra, hogy gyermekednek neveztessem, mert nem tudom hozzád hasonlóan szeretni embertársaimat. Kérlek, ne vondd meg tőlem szeretetedet, hanem nevelj igaz gyermekeddé az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Érgalmas jó Úristen, szent fiad vérér, könyörülj rajtam, te benned van bizalmam.
Testvéreim, Isten megkönnyörült rajtunk, és szeretete abban nyilvánult meg irántunk, hogy egyszülött fiát küldte a világba, hogy éljünk ő általa. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Dicsőség a magasságban, a hatalmas Istennek, béke legyen e világban, mindenhol az embernek. Hála néked, menj királya, érgalmaz Isten báránya, Szent Háromság dicsérünk.
Csendesedjünk el, imádkozzunk. Urunk, aki a szeretetet kiárasztott híveit szívébe, a lélek által, add, hogy teljes erőnkből szeressünk téged, és tetszésed szerint szolgáljunk embertársainknak, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szent Lélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Amen. Hallgassák meg a testvérek a mai vasárnapra, Szent Háromság ünnepe utáni 18. vasárnapra, oltár előtti felolvasásul kijelölt szent igét, amit megírva találjuk a Máté írása szerinti evangéliumban a 22. fejezet 34. versétől a 46. versig a következőképpen. Amikor a farizeusok meghallották, hogy a szadduceusokat elnémította, köréje gyűltek. Egyikük pedig, egy törvénytudó, kísérteni akarta őt, és megkérdezte tőle: Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben? Jézus így válaszolt: Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második hasonló ehhez:
Szeresd fele barátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták. Amíg a farizeusok együtt voltak, megkérdezte tőlük Jézus. Mi a véleményetek a Krisztusról? Kinek a fia? Ezt felelték, Dávidé. Majd újabb kérdést tett fel nekik. Hogyan nevezheti akkor Dávid a lélek által urának, amikor ezt mondja, így szól az Úr az én uramhoz, ülj az én jobbomra, amíg lábad alá nem vetem ellenségeidet. Ha tehát Dávid urának szólítja őt, miképpen lehet a fia? De senki sem tudott neki felelni, egyetlen szót sem. És megkérdezni sem merte őt többé senki, attól a naptól fogva. Amen. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét. Magasztaljuk együtt a Szent Háromság egyigaz Istent, valljuk meg hitünket, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennyben, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Hely testvérek, az Isten tiszteltünk folytatásaként a 362-es számú éneket énekeljük. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassák meg a testvérek mai vasárnapra kijelölt szent igét, amit megírva találjuk János apostolnak az első levelében, a 3. fejezet 18. versétől a 24. versig a következőképpen. Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvel, hanem cselekedettel és valóságosan. Ebből tudható, hogy az igazságból valók vagyunk. És akkor az ő színe előtt azzal biztatjuk a szívünket, hogy bár a szívünk elítél, Isten mégis nagyobb a mi szívünknél, és mindent tud. Szeretteim, ha pedig a szívünk nem ítél el, bizalommal szólhatunk Isten előtt, és amit kérünk, megkapjuk tőle, mert megtartjuk parancsolatait, és azt tesszük, ami kedves ő előtte. Az ő parancsolata pedig az, hogy higgyünk az ő fiának, a Jézus Krisztusnak nevében, és szeressük egymást, ahogyan erre parancsolatot adott nekünk. Aki pedig megtartja az ő parancsolatait, az ő benne marad, és ő is abban. És ezt, hogy ő bennünk van, abból tudjuk meg, hogy a lelkéből adott nekünk. Amen. Foglaljanak helyet a testvérek. Kedves testvérek, ahogy idősödik az ember, egyre inkább ott van benne az, hogy szeretne valamit átadni a következő generációnak. Ami útmutatás lehet számára, amiből tudnak tovább haladni, amivel tudnak élni. És hogyha az Úrban öregszik meg az ember, akkor egyre inkább világossá válik számára az, hogy ez nem földi dolog, ez nem testi dolog, amit így át kellene adni, hanem a lelkiek terén kellene, hogy a fiatalokat segíteni és megtalpalni, bátorítani. Hát ezt a levelet egy idős ember írta. János apostol körülbelül 90 éves lehetett, amikor ezt a levelet lejegyezte. És tudomásunk szerint ő volt az egyetlen apostol, aki természetes halállal halhatott meg, ugye a többieket mind kivégezték a hitük miatt. És igaz, hogy élete végén ő is számüzetésben volt Patmos szigetén, de itt ezt még talán Efezusból írja a gyülekezeteknek, mint az utolsó élő apostol azokat a dolgokat írja, amiket az Úr a szívére helyezett. És hogy hátolvassuk ezt a levelet, akkor azt látjuk benne, hogy nagyon lényegre törően ír János apostol. Nagyon tömör mondatokban, egyszerű szavakkal fejezi ki mindazt, amit Isten rábízott. Egyértelműen szól világosságról és sötétségről, egyértelműen szól életről és halálról, szeretetről és gyűlöletről. És olvasva ezeket a mondatokat, olvasva ezt a könyvet, az embernek a szíve lelepleződik. Lelepleződnek a bűneink, a sötét dolgaink, ugyanakkor vágy is ébred bennünk, hogy nem szeretnénk ezekben lenni. Nem szeretnénk így élni. Szeretnénk, hogyha világosságban lehetnénk, szeretnénk, hogyha tiszta lehetne az életünk. Szeretnénk teljes életet élni az Úrral. És tulajdonképpen ebben a szakaszban is erről beszél János apostol, hogy hogyan lehet valós, teljes keresztjén életet élni. És nagyon egyszerűen fogalmazza meg, úgy lehetne tömören összefoglalni ezt az üzenetet, hogy higgyünk Jézusban, és szeressük egymást. Ez tényleg nagyon egyszerű üzenet, nagyon könnyen hazavihetjük ezt a rövid felszólítást, hogy higgyünk Jézusban, és szeressük egymást. És hát erre lehet, hogy valaki azt mondja, hogy ó, hát hiszek én, meg szeretek is én, de mégis valahol érzem, hogy ez a kevés. Mert lehet, hogy a maga módján hisz az ember. De hogyan lehetne valósággal hinni, és valósággal szeretni? Na hát erről beszél itt ebben a szakaszban az öreg János apostol, és olyan nagy szeretettel szólítja meg a gyülekezeteket. Figyeljük meg, hogy azt mondja, hogy gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelven, hanem cselekedettel és valóságosan. Ebből tudható meg, hogy az igazságból valók vagyunk. És hát tényleg a szeretet az nem pusztán szavakból áll. Nem elég csak mondani, hogy jó, hát én nagyon szeretlek téged. Persze, egyébként lehet, hogy ebben is tanulhatnánk, meg lehet, hogy ebben is fejlődhetnénk, mert lehet, hogy jó lesne a férjünknek, feleségünknek, gyermekeinknek, szüleinknek, nagyszüleinknek, vagy az unokáinknak, hogyha többször biztosítanánk, akár szavakban is erről őket, hogy szeretjük őket. De ugyanakkor kevés azt mondani, hogy szeretem a másikat. Mert hiába mondom azt, hogy szeretem, hogyha esetleg a szívemben valami egészen más van. Vagy hogyha tetteim nem erről árulkodnak. Volt, hogy a gyermekeim is mondták, hogy apa, nagyon szeretünk téged. És hát ez jól esik az embernek, hogy jó ezt hallani, meg tapasztalni. De aztán meg kértem őket, hogy gyerekek, pakoljátok már össze itt a cuccaitokat. És akkor a fülük botját sem mozdították. És mondtam is nekik, hogy gyerekek, hát akkor ez milyen szeretet? Azt mondtátok, hogy nagyon szerettek engem, utána meg szólok, akkor semmibe veszitek a szavamat. Tettekben nem nyilvánul meg ez a szeretet? És hát sokszor így vagyunk mi is az Úrral, hogy azt mondjuk, hogy szeretjük az Urat, de aztán az életünk meg valami másról szól. És Jézus mondja is, hogy ha szerettek engem, akkor megtartjátok az én parancsolataimat. És ez lehet, hogy nagyon furcsának tűnik, hogy hát hogy jön össze a parancsolat, meg a szeretet. Ez a kettő olyan összeférhetetlennek tűnik. A parancs a mai világban sok ember számára olyan kiakasztó dolog, hogy parancs és engedelmesség. Ettől borsózik embereknek a háta. Főleg, hogyha arról van szó, hogy a házában engedelmesség, vagy a gyereknevelésben engedelmesség, sokszor kiakadnak ezen az emberek. Hogy lehet engedelmességről beszélni? És emögött talán az van, hogy a 20. században annyi tragédia volt ebből, hogy különféle ideológiák hatására, hogy a náci vagy a kommunista diktatúrák alatt emberek feltétel nélkül engedelmeskedtek. De embertelen dolgoknak. És ezért sokan rettegnek ettől, hogy engedelmesség meg parancs. Pedig hát attól még van jó parancs, meg van, aminek jó engedelmeskedni, attól még, hogy régebben, vagy akár most is vannak rossz parancsok és helytelen engedelmesség. És a parancsról általában az jut eszünkbe, hogy hát valamit csinálnunk kell. Az a mi teljesítményünk. De nézzük meg itt János apostol mit mond, hogy mi az ő parancsolata, mármint az Úrnak a parancsolata. Itt a 23. versben olvashatjuk, azt mondja, hogy higgyünk. És hinni, az pedig nem egy emberi teljesítmény, hogy akkor én ezt most kicsikarom magamból. Hinni azt jelenti, hogy bízom Istenben. Bízom abban, hogy amit ő mond, az valóság. Az igaz. És rá merek hagyatkozni arra, amit ő mond nekem. És hogyha ő azt mondja, hogy ő annyira szeret engem, hogy az ő egyszülött fiát adta értem is, és ő meghalt értem a kereszten, és ezért nekem bűnbocsánatom van, és örök életem van, ha én ezt hittel fogadom, bízom abban, hogy ez igaz, ez nem csak egy leírt szöveg, nem csak egy kitalált valami, hanem valóság, az élő Isten mondja ezt, akkor ez igaz lesz az én életemre nézve is. Bűnbocsánatot kapok. Örök életet kapok. És a hit az nem valamiféle bizonytalan dolog, mi sokszor így használjuk a mi nyelvünkben, hogy jaj, hát azt hittem, de nem tudtam. Hanem a hit az bizonyosság. Az Isten valós szavára épített bizalom. És erről a kapcsolatról beszél itt, ezt mondja, hogy ez az ő parancsolata, hogy higgyünk, hogy kapcsolatban legyünk vele. És amikor az Úr szól, és azt mondja, hogy ne félj, csak higgy. Vagy amikor azt mondja, hogy hogy higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz, mind te, mind a te házad népe, akkor ezekbe az ígéretekbe bele lehet kapaszkodni. És akár azt is lehet mondani, hogyha éppen az van a szívünkben, amit egyszer egy apuka kétségbeesésében válaszolt Jézusnak, hogy hiszek, segíts a hitetlenségemen. Hogy szeretnék én hinni, de magamtól nem megy, segíts! Kérlek, könyörülj rajtam. És ha létrejön ez a kapcsolat az Úrral, akkor onnantól kezdve az ő parancsolatai már nem egyfajta külső kényszerként nehezednek a mi életünkre, hanem egészen másként lesz ott a mi életünkben. Nem is az lesz, hogy na majd én kitalálom, hogy mit tegyek, és megpróbálom magamból kisajtolni azt, hogy na az Úrnak tetsző legyen az én életem, hanem azt mondja, hogy ő belénk adja az ő lelkét. Ahogyan az Ószövetségben megígérte, hogy a törvényét a szívünkbe helyezi be. Ugye előtte a törvény az két kőtáblán volt az emberen kívül, egy külső parancsolatként volt ott az emberek előtt, és azt mondja Isten, hogy ezt a külső parancsolatot az ember szívébe helyezi be. Ahogyan megígérte a prófétán keresztül, hogy törvényemet beléjük helyezem. Szívükbe írom be, én Istenük leszek, ők pedig az én népem lesznek. És erről beszél itt is János apostol ennek a szakasznak a végén, hogy aki pedig megtartja az ő parancsolatait, az ő benne marad, és ő is abban, és ezt, hogy ő bennünk van, abból tudjuk meg, hogy a lelkéből adott nekünk. Tehát a lelke által bennünk van az ő akarata, az ő parancsolata is. És ezáltal válik lehetségesé az, hogy én engedelmeskedjek az Úrnak. Hogy én szerinte való tetteket vigyek véghez. Enélkül ez lehetetlenség. Enélkül csak a magam akarata szerint tudok cselekedni. És abból pedig a bűn fakad. Pedig sokan azt mondják, hogy hát az a jó, hogy azt csinálom, amit én akarok. De igazából, amikor azt csinálja valaki, amit ő akar, akkor kényszer alatt cselekszik. A bűnnek a kényszere alatt van. És az a nagy szabadság, hogyha végre nem azt csinálom, amit én akarok, hanem tehetem azt, amit az Úr akar véghez vinni az én életemben. Mert gondoljunk csak bele a különféle függőségekben. Ott van az alkohol függősége például. Sokan azt mondják, hogy ó, hát én nem vagyok az alkoholnak a rabja. Ha akarom, akkor abba hagyom. De ki se meri próbálni, hogy abba hagyja. Mert szembesülne azzal, hogy nem tudja letenni azt a poharat. Nem ő fogja a poharat, hanem már a pohár fogja őt. Rabszolgává vált. És amíg az ember be nem ismeri ezt, hogy magamtól nem tudok szabadulni, hogy rab vagyok, a kívánságaim rabja, és lehet ez az alkohol, lehet ez valami más függőség, de lehet egyszerűen az, hogy én a magam esze szerint élem az életemet, hanem ezt nem ismerem el, addig nem tudok szabad lenni. De elismerem, és az Úrhoz fordulok, akkor megszabadulhatom. És persze, itt is azt írja az Úr, hogy ha valaki az övé már, akkor is küszködik az ő bűneivel. Mert attól még, hogy mi befogadjuk az Urat, és az övéi vagyunk, nem lesz az, hogy mindenben tudunk neki 100%-ig, minden pillanatban engedelmeskedni. Ugye ő azt parancsolja, hogy higgyünk ő benne, és szeressük egymást. Ez nem minden pillanatban az életünkben így valósul meg. Sőt, ugye amikor minél közelebb vagyunk az Úrhoz, annál inkább lelepleződnek ezek a dolgok, ezek a bűnök az életünkben, és ilyenkor úgy kétségbe is tud esni az ember, hogy na hát, ilyen egy hívő ember? Hogy mondhattam ilyet? Hogy viselkedhettem így? Hogy tehettem ezt? És mondja itt a 19.-20. versben az apostol, és akkor az ő szín előtt azzal biztatjuk a szívünket, hogy bár a szívünk elítél, Isten mégis nagyobb a mi szívünknél, és mindent tud. Biztos ismerjük ezt az érzést, amikor a szívünk elítél. Ugye úgy szoktuk ezt nevezni, hogy lelkiismeret furdalás. Amikor furdala lelkiismeret. Quintilianus mondta azt annak idején, hogy a lelkiismeret egymaga ezer tanú. És tényleg valami ilyesmit élhet meg az ember, amikor elkövetünk valamit, lehet, hogy azt senki nem látja emberek közül, de úgy érezzük, mintha ezer ember előtt lennénk, és ezer ember előtt szégyenülnénk meg. És sokszor jogos a lelkiismeretnek az ítélete, a vádja. De sokszor olyan dolgok miatt is vádol a saját lelkiismeretünk bennünket, amiket nem mi követtünk el. Amiben nem mi vagyunk a hibása. Vagy mi voltunk azok, de megvallottuk már az Úrnak, de a sátán újra és újra vádolni akar azokon keresztül. És hogy tudok én szabadulni ettől a nyomástól, ettől a furdalástól, ettől a gyötrelemtől? És ez egy nagyon fontos kérdés, mert hogyha a lelkiismeretünk nem tiszta, ha az folyamatosan furdal bennünket, ha folyamatosan ott van bennünk ez a nyomás, akkor ez megbénítja, megnyomoríthatja a mi életünket. Hát emlékezzünk csak Ágnes asszony balladájára, hogyan Arany János ezt leírja. Hogy ott mossa a leplét, a balladai homályból nem derül ki pontosan, hogy mi történt, de sejti az ember, hogy valami szörnyű paráznaság történt, és utána gyilkosság. És mossa ott a leplét, és az már szerte foszlott, de ő még mindig mossa, Próbálna szabadulni a rossz lelki ismeretétől, de nem tud, mert nem jó helyen keresi a megoldást. És a zsidókhoz írt levél 9. fejezetének 14. versében olvashatunk arról, hogy hogyan tisztulhat meg a mi lelkiismeretünk. És ott azt olvashatjuk, hogy Jézus Krisztusnak a vére tisztíthat meg bennünket. Mert az ő vére a mi bűneinkért hult. És hogyha bűnbocsánatot kapunk tőle, akkor a lelkiismeretünk tiszta lehet. És hogyha újra vétkezünk, akkor újra oda mehetünk az Úrhoz, és újra kérhetjük ezt a tisztítást, ezt a bűnbocsánatot. És akármit is követtünk el, akármilyen szörnyű bűnt, ami nyomaszt bennünket, ami terhel bennünket, ami ha eszünkbe jut, már csak borzongunk tőle. Vagy amire azt mondják sokan, hogy hát én ezt magamnak se tudom megbocsátani, meg soha nem tudom ezt megbocsátani magamnak. Tehát testvérek, nem a mi dolgunk megbocsátani önmagunknak. Ha az Úr elé állunk, ami bűneinkkel ő megbocsátja, akkor kik vagyunk mi, hogy azt mondjuk, hogy még magamnak se tudom megbocsátani. Fogadjam el az ő bocsánatát, és szabad lehetek. És ez nem azt jelenti, hogy akkor azt csinálok, amit akarok, meg akkor nyugodtan vétkezhetek újra, mert akkor az Isten majd úgyis megbocsát, hogyha ezt megértem, hogy ez mivel járt, hogy mit kellett az Úrnak a kereszten szenvednie ezért, akkor nem leszek ilyen könnyelmű. Akkor igyekszem, hogy az Úrnak tetsző lehessen az én életem. De újra és újra találkozom a bűneimmel, és újra oda mehetek hozzá. És Isten nagyobb a mi szívünknél. Ő mindent tud. Ő ismer bennünket, és tudja azt, hogy ha már hozzátartozhatunk, és az övéi lehetünk, tudja azt is, hogyha még nem, és azt is tudja, hogyha azt gondoljuk, hogy hozzátartozunk, de valójában még nem. Ő mindent tud. És látja a mi szándékainkat is. Látja azt is, hogy hogyan vagyunk ő előtte, hogy szeretnénk neki tetsző életet élni, vagy úgy belesüppedünk a bűnökbe, és megelégszünk azzal a helyzettel. Ő mindent tud. És ő nagyobb a mi szívünknél. És ez a mi reménységünk, ezért mehetünk ő hozzá újra és újra. És hogyha hittel fogadjuk azt, amit itt János is ír egyébként a levelében, az első fejezetben, hogyha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, ő megbocsátja bűneinket, és megtisztít minden gonoszságtól, Ha ezt hittel fogadom, hogy minden gonoszságtól megtisztít, akkor juthatok el abba az állapotba, amivel folytatja itt János a levelében, hogy és ha szívünk nem ítél el. Ugye az előbb arról beszélt, hogy ha szívünk elítél, most azt mondja, hogy a szívünk nem ítél el, tehát hogyha megvallottam neki a bűneimet, és megtisztított engem, akkor a szívem nem ítél el, és ehhez fűz egy nagyszerű ígéretet. Nem tudom, hogy ez föltűnt-e, amikor hallottuk elsőre ezt az igét, vagy most ott van előttünk a kivetítőn. Ugye azt mondja, hogy 22. versben, hogy szeretteim, ha pedig a szívünk nem ítél el, bizalommal szólhatunk Isten előtt, és amit kérünk, megkapjuk tőle. Mert megtartjuk parancsolatait, és azt tesszük, ami kedves ő előtte. Tehát, hogyha megtisztított lelkiismerettel kérjük az Urat, akkor mit mond? Azt mondja, hogy amit kérünk tőle, azt megkapjuk. Óriási ígéret ez. És gondoljunk bele, hogy emberileg is egyébként így vagyunk az emberekkel sokszor, hogyha valakivel rendezetlen a kapcsolatunk, akkor hogy állnánk úgy elé, hogy na akkor légy szíves, adj már valamit, vagy hogy kérnénk dolgokat. És sokan így vannak Istennel is, hogy azt mondják, hogy nem merünk az Isten elé állni. Nem merek. Hogy állhatnék az Isten elé? Hát olyan bűneim vannak, meg olyan dolgaim vannak, terhelt a lelkiismeretük, de hát pont erről van itt szó, hogyha kérem a bűnöm bocsánatát először, akkor ő azt megadja, és amikor már a megtisztított lelkiismeretemmel, értelemmel gondolkodva vagyok az ő szín előtt, akkor olyan kéréseim lesznek, amelyek szerinte valóak, és azt ő meg tudja adni. És dicsőíthetem őt, és hálás lehetek ezért. Az idős János apostol tehát nagyon egyszerűen tárja elénk azt, hogy hogyan tudunk tiszta lelkiismerettel valóságos keresztjén életet élni. Úgyhogy higgyünk Jézusban, és szeressük egymást. Hát hadd legyen ez valóság a mi mindennapjainkban. Amen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked, hogy te nagyobb vagy a mi szívünknél, és te mindent tudsz. Köszönjük, hogy ismersz bennünket, és köszönjük, hogy ezen az igén keresztül is olyan világosan, egyértelműen elénk adtad azt, hogy te mennyire szeretsz bennünket, és hogy te szeretnéd megtisztítani a mi szívünket, életünket. És szeretnéd azt, hogy mi bízunk benned, és szeressük egymást. Urunk, kérünk, hogy ezt vidd végbe a mi életünkben, és add, Urunk, hogy valódi keresztjének lehessünk. Amen. Testvéreknek az előttünk lévő alkalmainkat. Hétfőn 5 órától lesz asszonykör, kedden 5 órától lesz bibliaóra, szerdán 9-től lesz babamama kör, és pénteken pedig 5 órától ifjúsági és konfirmációi óra. Vasárnap pedig 3-4-10-től imakör lesz, és 10 órától istentisztelet és gyermek bibliakör szokott módon. Hordozzuk ezeket az alkalmakat imádságban, jöjjünk, éljünk ezekkel a lehetőségekkel, és hívogassunk másokat is. És ugye a vasárnapi istentiszteleteinket az interneten közvetíteni szoktuk, és utólag is meghallgathatóak a hangfelvételek között a philadelphia.luteran.hu oldalon. Hirdetem, hogy novemberben szeretnénk elindítani az újabb konfirmandus csapatunkat. Már egész sokan jelentkeztek, de még lehet csatlakozni. Hogyha van a környezetünkben 11-12 éves fiatal, vagy akár 10 éves, hogyha már olyan érettebben gondolkodik, akkor jelezzék ezt a testvérek, és majd kezdjük velük is az oktatást novemberben. Hirdetem, hogy szerdán itt a templomunkban találkoznak az Egyházmegye lelkészei, lelkészi munkaközösség LMK körében, és 9 órától lesz úrvacsorás istentisztelet, amelyre, hogyha valaki el tud jönni a testvérek közül, akkor bátran jöjjön el, Hule Jenikő fogja hirdetni az igét, tehát ez egy nyílt alkalom, jöjjenek a testvérek, hogyha tudnak. A népszámlálás kapcsán hirdetem a testvéreknek, hogy még a mai napon lehet online beadni a népszámlálási kérdőívet. Mi a tegnapi napon kitöltöttük, mert nekünk elég hosszú idő, 1,5 órában tellett, míg ott a gyerekek kapcsán mindent bepötyögtünk, de egyébként nem túl bonyolult, meg neki fog az ember, akkor ez úgy megy ez, meg adják magukat a kérdések, bár némelyiknél úgy el kell gondolkodni, hogy most akkor hogy van ez. Bíztatom a testvéreket, hogy ezt töltsék ki, és a vallási részt is töltsük ki. Hogyha nem vagyunk evangélikusok, akkor nem mondjuk azt, hogy azok vagyunk, de hogyha azok vagyunk, vagy itt találtuk meg a közösséget, akkor viszont ezt is vállaljuk föl, és járuljunk ezzel is hozzá ahhoz, hogy az egyházunk az jobban tudja képviseltetni magát állami szinten. A fűtés kapcsán hirdetem a testvéreknek, lehet, hogy úgy érzik már, hogy most már hideg van itt a templomban. Hát a helyzet az, hogy valami hasonló hőmérsékletet fogunk majd tudni biztosítani. Ugye itt ez a rezsi dolog, ez mindannyiunkat érint, a gyülekezetet is érinti. Igaz, sok beruházás volt, ami ebben segített bennünket, hogy ne menjünk csődbe. Vannak gyülekezetek, ahol tényleg a csőd szélére jutnak, vagy hát egyenesen nem tudják majd kifizetni a számláikat. Mi hálásak lehetünk, hogy Isten ezeket a lehetőségeket adta nekünk, de spórolnunk kell, oda kell figyelnünk ezekre a dolgokra, úgyhogy sajnos nem tudjuk majd biztosítani azt a korábbi hőmérsékletet, próbáljunk, de ezért ne maradjunk el, és próbáljunk jól fölöltözni, hogy ne is fázzunk meg. Szeretném azt is hirdetni, hogy óvodás hittan is elindult, ahova már lehetett jelentkezni, de még mindig lehet jelentkezni, tehát adjuk ezt tovább itt az ismerősöknek, hogy bátran jelentkezzenek és csatlakozzanak a csapathoz itt Nyírteleken is, meg Belegrádon is. Az előttünk lévő alkalmakat hirdetem még, a biatorbágyi alkalmak közül női hét lesz november 7-től, férfi hét november 14-től. A gyülekezeti alkalmaink közül a konfirmáció november 19-én és 20-án lesz, 19-én a vizsga, 20-án az istentisztelet, és az adventi csendes napunk november 26-án lesz. Az eke alkalmak közül a felnőtt hitmélyítő hétvége október 21-től 23-áig lesz. Készülnek erre testvérek gyülekezetünkből is, lehet még hozzájuk csatlakozni. Hordozzuk ezt az alkalmat is imádságban. És az ifi hétvégére is készülünk, november 11-től 13-áig. Pilis Csabára hirdettük meg első körben, de aztán úgy formálódott a dolog, hogy Balatonszárszóra készülünk majd. Alakul az itteni csapatunk is, még lehet csatlakozni, még lehet jönni. Bátorítom így a fiatalokat, meg a testvéreket is, hogy szóljanak nekik, és bátorítsuk őket, küldjük őket. Az országos, illetve megyei alkalmak közül hirdetem, hogy cigány missziós imanap lesz Budapesten, Pest-Szentlőrincen október 22-én, tehát most szombaton. Erre is készülnek testvérek a gyülekezetből, és van hely még az autóban, lehet csatlakozni. Ez nem csak a cigány testvéreket érinti, hanem azokat is, akik szeretnének ebbe a misszióba becsatlakozni, vagy szívükön hordják a cigány misszió ügyét. És Egyházmegyei Presbiteri Csendes Nap lesz majd Kölcsén november 5-én. Az imádság lista itt van a bulletin hátoldalán, testvérek föliratkoztak erre, valamilyen oknál fogva kérik a gyülekezet közbenjárásán, és lehet föliratkozni egyébként, hogyha van valamilyen nehézségünk, vagy éppen örömünk, kérdésünk, akkor bátran ezt tegyük meg. És az Isten tiszteletünk folytatásában Bélteczky József és Kocsis Dóra kéri jegyességükre az Úr áldását. Erre készülve énekeljük az énekünket, a 482-es számú éneknek az első két verszakán. Mind boldog az, aki féli az Urat, aki az ő útjain jár. Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak, vigadozzunk üdvösségünk kősziklájának. Járuljunk eléje hálaadással, és örvendezzünk neki dicséretekkel. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mind örökkön örökké. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Teremtő Istenünk, Te úgy alkottad az emberi szívet, hogy szeretet és boldogság után vágyakozzék. Testvéreink jegyességük megáldását kérik most a Te színed előtt. Szenteld meg szívüket, tedd igazzá hűségüket és önfeláldozóvá szeretetüket. Add, hogy Jézus Krisztusból, a szeretet forrásából naponként meríthessenek. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, azt a szent igét, amit erre az alkalomra választottam. Megírva találjuk Hóseás próféta könyvében a 2. fejezet 21. versétől a 22. versig a következőképpen. Felállva hallgassuk meg Isten igéjét. Eljegyezlek magamnak örökre. Eljegyezlek magamnak az igazság és a törvény, a szeretet és az irgalom ajándékával. Eljegyezlek magamnak a hit ajándékával, és megismered az Urat. Amen. Foglaljanak helyet a testvérek. Kedves Jocó, kedves Dóra, kedves testvérek! Talán lehet, hogy valakinek furcsa ez a jegyességi áldás. Mi az, hogy jegyességi áldás? Mert az, hogy házassági áldás, azt tudjuk. Nemrég volt ugye a családban is ilyen, de hogy jegyességi áldás, ez sokak számára kérdés lehet. Onnan ered ez, hogy egy időben szokássá vált ez itt a gyülekezetünkben. Fiatalok, akik azt látták, hogy szeretnék az Úr akarata szerint megélni a jegyességben a várakozást. Kérték az Úr áldását, hogy ez magunktól nem megy, ezért Uram, segíts bennünket, áldj meg bennünket, és ezért a gyülekezet színe elé álltak, az Úr színe elé álltak, és kérték azt, hogy ezt az Úr áldja meg, az Úr tartsa meg őket tisztaságban, az ő akaratában, és így készülhessenek a házasságra, az esküvőre. És ti is most így álltok az Úr színe előtt. Ezt szeretnétek megélni a jegyességben. És aki nem ismer titeken, nem ismeri a ti életeteket, akkor lehet, hogy azt gondolja, hogy hú, ez nagyon gyorsan jött, úgy most így hirtelen, hogy akkor most ti jegyességben vagytok. Valójában hosszú út volt itt, ami végigment az életetekben. Aztán hát ebben a hosszú útban voltak olyan kanyarok is, amiben lehet, hogy most már nem mennétek be, sőt, nem mennétek bele, vagy bánjátok, hogy belementetek. De beszéltetek erről a bizonyságtételetekben, hogy hogyan vezetett az Úr titeket, és hogyan értettétek meg azt, hogy ő egymásnak szán titeket. És az Úrral lehet indulni. Az Úrral lehet újat kezdeni, az Úrban lehet megtisztulni, megerősödni, ahogyan szó volt ebben az ige hirdetésben az imént, és hogy ő ezért hatalmas árat fizetett. Az őr vére folyt azért, hogy ti megtisztulhassatok, és hogy tiszta életet élhessetek. És ugyanez mindannyiunkra nézve igaz. És Hósás könyvéből jött elém újra és újra ez az ige, ahogyan gondolkodtam erről a jegyes áldásról. Egy igéslapon került egyébként nemrég elém ez az ige, és bizonyára nem véletlen. És egyébként Hósás könyve pont erről szól, hogy az Úr milyen hatalmas árat fizetett azért, hogy az ő népét megtisztítsa és megtartsa. Mi értünk, akik egyébként a magunk esze szerint másfelé tekingetnénk, meg másfelé kacsingatnánk. Nem ő felé, nem neki szánnánk oda ami szívünket, ami javainkat, ami életünket. És ő mégis jön, keres, és hív bennünket, és ragaszkodik hozzánk. Döbbenetes az, amit Hósás próféta könyvében olvashatunk erről. Most nem tudom, hogy mindenki előtt ott van-e ez a történet. Javaslom, hogy olvassák el a testvérek Hósás könyvét, hogy mit mond a prófétának. Hogy hogyan kössön ő házasságot, és hogy aztán hogyan menjen az ő felesége után, aki elfordult tőle, meg mindenféle paráznaságokba megy bele. És ezzel azt fejezi ki az Úr, hogy ő ennyire szeret bennünket. Minket, akik egyébként mennénk mindenfelé, meg kacsingatnánk mindenfelé, a magunk bűnös szíve szerint. És sokszor használja az Úr egyébként ezt a képet, a vőlegénynek és a mennyasszonynak a képét arra, hogy kifejezze azt, hogy ő mennyire szeret bennünket. És tulajdonképpen erről van szó, hogy ezt a csodálatos szeretet kapcsolatot szeretné majd kifejezni a ti házasságotokban is, de már most a jegyességetek alatt is, hogy ő mutatkozhasson meg rajtatok keresztül a kapcsolatotokban. És tulajdonképpen, ahogyan ez az ige is mondja, mind a ketten az ő jegyesei vagytok. Ti már megtapasztalhattátok ennek a valóságát, hogy ő eljegyzett magának titeket, hogy az övéi vagytok. Hogy örökké az övéi vagytok, mert itt is azt mondja, hogy örökre jegyeznek el magamnak titeket. Tudhatjátok, hogy vele tölthetitek az örökké valóságot, mert bíztok benne, ezért örök életetek van. Azt mondja, hogy aki befogadja őt, annak örök élete van. És a jegyesség akkoriban egyébként egy ilyen nagyon komoly szerződés is volt ott tulajdonképpen a felek között, vagy a családok között is. Az már-már a házasság volt, még nem teljesen, de nagyon közel volt hozzá. Most is így van egyébként, hogy a jegyesség az egy nagyon komoly döntés. De még nem házasság. És hát beszéltünk erről, mondhatok, hogy a jegyességnek előbb-utóbb vége lesz. Hát vagy azért lesz vége egy jegyességnek, mert belátják a felek, hogy hát valamit rosszul értettünk. De hát ti úgy értettétek meg, hogy Isten vezetett egymáshoz, így reménység szerint úgy lesz vége a jegyességeteknek, hogy a házasságban, az esküvőben ez kibontakozhat, kiteljesedhet. És tulajdonképpen egyébként minden ilyen szeretett kapcsolatnak, minden párkapcsolatnak, férfi és nő között a célja az kellene, hogy legyen, hogy ott van a házasság. Valahol ott van. És hogyha esetleg valamit félreértettünk, akkor az úgy mehessen, vagy szakadhasson meg, hogy akkor nem okozunk kárt a másiknak. És ezért is jó, hogy most itt az Úr színe előtt vagytok, és ezzel fölhívjátok erre a figyelmet, hogy szeretnétek az Úr szerint a jegyességet megélni, mert nagyon nagy szükség van a fiatalok előtt arra, hogy példát lássanak ezen a területen. Hogy lássák, hogy lehet ebben másként gondolkodni, mint ahogyan a világ adja. Mert lehet, hogy furcsa egy ilyen jegyességi áldás. Furcsa az is, hogyha valaki azt mondja, hogy én szeretnék várni a házasságig, arra, hogy együtt legyünk testileg a párommal. Furcsa ez a mai ember számára, pedig az Isten akarata, az Isten rendje, ahogyan szeretne bennünket ebben vezetni. És azt élhettétek meg tehát, hogy az Úr vezetett titeket ebben, és itt pedig azt ígéri ebben az igében, hogy ő megadja számotokra azt, amire szükségetek van. Megadja az ő akaratát, útmutatását, törvényét, amiben egyébként csiszol, leleplezi a bűneiteket, tisztít benneteket, de adja az ő szeretetét, és adja az ő irgalmát is. És tulajdonképpen itt felsorolja mindazt, ami szükséges a jó házassághoz. És szükséges ahhoz is, hogy erre jól fel tudjatok készülni. És hogy a ti kapcsolatotok, jegyességetek róla szóljon. Hát hadd legyen így. És mi itt a család, a gyülekezet közössége, itt vagyunk körülöttetek. Szeretnénk támogatni titeket, szeretnénk imádságban ott lenni mellettetek, mögöttetek. És szeretnénk látni az Urat bennetek. Úgyhogy kérünk titeket, hogy ezt éljétek meg, amit ígéretként megkaptok ebben az igében. Amen. Keresztény testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét a házasság szent rendjéről, az igéket azokat állva hallgassuk meg. Isten ezt mondja a házasságról, amelyre készültök. Nem jó az embernek egyedül lenni, szerzek neki segítőtársat, hozzáillőt. És teremtette az embert férfivá és asszonyjá, és megáldotta őket. És látta Isten, hogy minden, amit teremtett, íme igen jó. Ezért a férfi elhagyja atyát és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Krisztus Urunk ezt mondja, amit tehát Isten egybeszerkesztett ember, azt el ne válassza. Pál apostol pedig ezt mondja, adjatok hálát Istennek, az atyának mindenkor mindenért, ami Urunk Jézus Krisztus nevében. S engedelmeskedjetek egymásnak a Krisztus félelmében. Az asszonyok férjüknek, mint az Úrnak, a férfiak pedig szeressék feleségüket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte. Gyülekezet foglaljon helyen. Testvéreim az Úrban, hallottátok Isten örök akaratát a házasság rendjéről, tegyetek azért vallást arról, hogy jegyességeteket Isten tetszése szerint tisztaságban akarjátok folytatni. Feleljetek az élő Isten színe és az egyház tanúi előtt, következő kérdésekre. Először tőled kérdem, testvérem az Úrban, Bélteczki József. Szereted-e a melletted álló Kocsis Dórát, akit jegyesül választottál? Szereted-e?
Szeretem.
Akarsz-e vele Isten rendje és igéje szerint jegyességben élni, még mindez a házasságban ki nem teljesedik? Akarsz-e?
Akarok.
Hasonlóképpen kérdem tőled, testvérem az Úrban, Kocsis Dóra. Szereted-e a melletted álló Bélteczki Józsefet, akit jegyesül választottál, szereted-e? Akarsz-e vele Isten rendje és igéje szerint jegyességben élni, míg mindez a házasságban ki nem teljesedik, akarsz-e?
Akarok.
Szívetek szándékának és ajkatok bizonyságtételének jeléül, vegyétek a gyűrűt. És amilyen végtelen a gyűrű, olyan végtelen, hogy szeressétek egymást.
Jöjjetek, térdeljetek az Úr oltárához, és vegyétek az ő áldását. A mindenható Isten, aki az embert jó tetszése szerint férfivá és asszonnyá teremtette, és házasságokat megáldotta, áldja meg a ti gyerekségeteket is, hogy az ő gyermekeiként tisztaságban és szeretetben, békességben és boldogságban éljetek, a hitben megálljatok, ekkor pedig elvegyétek az örök élet koronáját, az Úr Jézus Krisztus által.
Csendesedjünk el, imádkozzunk. Istenünk, Atyánk, Te teremtetted az embert férfivá és asszonnyá, hogy hűséges segítőtársai legyenek egymásnak. Kérünk, hogy áld meg Józsefet és Dórát, akik eljegyezték egymást a Te színed előtt. Ébresz bennük a hitet, hogy gyermeki bizalommal vigyék eléd minden kérésüket. Növeld szeretetüket, hogy odaadó hűséggel támogassák egymást, és szerinted valóan tudjanak készülni az esküvőjükre, közös életükre. Újítsd meg rajtuk kegyelmedet naponként, hogy munkájuk eredményes és családi életük boldog legyen. Légy velük bánatukban és örömükben, hogy mindenkor dicsérjenek téged az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Foglaljatok helyet. Az áróimádságra csendesedjünk el. Köszönjük neked, mennyei Atyánk, hogy itt lehetünk a Te színed előtt, és köszönjük neked, hogy erre lehetőségünk van, hogy hallgathatjuk a Te ígédet, hogy Te szólsz hozzánk, hogy megszólíthatunk imádságban, hogy dicsérhetünk Téged énekekkel, és megélhetjük a testvéri közösséget. Köszönjük neked, hogy így rád figyelve tudjuk értékelni a mögöttünk lévő napokat, és tudunk előre tekinteni. És hálásak vagyunk neked azért, Urunk, hogy itt a sokféle aggodalom és viszontagság közepette benned bízhatunk, és nem kell, hogy idegeskedjünk, nem kell, hogy rettegjünk, hanem tudhatjuk, hogy te tudod, hogy mi történik velünk. És tudhatjuk azt, hogy te tudod, hogy mire van szükségünk, és te megadod azt számunkra. Köszönjük, hogy ezzel a bizalommal fordulhatunk hozzád, itt a sokféle válság és nehézség közepette. És köszönjük azt, Urunk, hogy te nem csak a földiekről gondoskodsz, hanem a lelkiekről is. Te tudsz nekünk békességet adni, és te tudsz nekünk bűnbocsánatot, örök életet adni. Köszönjük, Urunk, hogy ezt fogadhatjuk tőled. És köszönjük, hogy ez az alkalom is erre lehetőség, hogy kapcsolatba kerüljünk veled, ha még ez a kapcsolat nem alakult ki, és elinduljunk veled ezen az új úton. Hálásak vagyunk neked azért, Urunk, hogy van gyülekezetünk, hogy van hely, ahol összegyülekezhetünk, hogy vannak alkalmak, amikor szól a te igéd. Így hozzuk eléd, Urunk, az előttünk lévő programokat, így visszük eléd az asszonytestvéreket, így visszük eléd a bibliaórákat, így hozzuk eléd, Urunk, a gyerekórákat, hittanórákat, konfirmációi órákat, ifjúsági órákat. Így kérünk, Urunk, a babamama körért, és könyörgünk az Isten tiszteletekért. Add, Urunk, hogy mindezekben megtapasztalhassuk a te jelenlétedet, és kérünk az egyéb alkalmakért, Biatorbágyon, az Eke közösségében, kérünk, hogy te készítsd el ezeket, így bízzuk rád az ifjúsági hétvégét, add, hogy a te áldásod lehessen azon is, hogy mozdulhassanak a fiatalok. Így kérünk a hitmélyítő hétvégéért, hogy valóban mélyülhessen azoknak a veled való kapcsolata, akik oda elindulnak. És add, hogy ne legyen mindezeknek akadálya, hogy együtt lehessenek ott a te színed előtt a testvérek, akiket ott szeretnél látni. És köszönjük, Urunk, hogy rád bízhatjuk azokat, akik betegségekkel küszködnek. Add, hogy tőled jövő erővel tudják ezt elhordozni, ha kell, de a te jónak látod, te adj nekik szabadulást, felüdülést. És így kérünk, Urunk, a lelkileg szenvedőkért is, hogy benned találhassanak békességet. Azokért is, Urunk, akik függőségekben vannak, akár az alkohol, akár a cigaretta, akár valamilyen más szernek a rabságában. Kérünk, Urunk, hogy hadd tapasztalják meg a te szabadításodat. És köszönjük, Urunk, hogy rád bízhatjuk azokat a testvéreket, akik az imádság listára feliratkoztak valamilyen oknál fogva. Urunk, te ismered őket, te tudod, hogy miben vannak. Kérünk, hogy te őrizd őket, áld meg őket, vezesd őket. És köszönjük, Urunk, hogy előtted hordozhatjuk Jocót és Dórát, az ő készülődésüket. Kérünk, hogy te vezesd őket, és kérünk azokért még, akik szintén házasságra készülődnek. De kérünk a már megkötött házasságokért, friss házasságokért, a régebbi házasságokért is. Kérünk, Urunk, hogy te tartsd egybe ezeket a kötelékeket. És add, Urunk, hogy a te dicsőséged nyilvánulhasson meg ezekben. Így kérünk, Urunk, a családokért, a szülőkért, adj bölcsességet a gyermeknevelésben, hogy türelemmel, szeretettel tudjunk ebben ott lenni. És a gyermekeknek pedig kérünk, te adj megfelelő növekedést, fejlődést és engedelmességet a szülők felé. És köszönjük neked, Urunk, hogy a gyülekezetünkben is így hordozhatjuk előtted az egészen picin gyermekektől kezdve a fiatalokig, azokat, akik ránk vannak bízva. Kérünk, Urunk, hogy a különféle alkalmakra hadd jöjjenek, hadd hallják a te szavadat, és hadd tapasztalják meg azt, hogy te ott vagy, jelen vagy. És kérünk, hogy hadd ismerjenek meg minél hamarabb, hogy ellen tudjanak állni a kísértéseknek, és veled tudják meghozni életük nagy döntéseiket. Így hozzuk eléd, Urunk, a gyülekezetünk dolgozóit is, szolgálóit is. Kérünk, hogy te adj nekik erőt, te adj nekik bölcsességet, hogy így tudják végezni a rájuk bízott feladatokat. És kérünk a gyülekezet teljes területéért, kérünk a kisvárdai testvérekért, az ottani szolgálatért, szolgálókért, kérünk a görögszállásiakért, az ottani cigánymisszióért, és kérünk az itteni nyírteleki testvérekért, a környékbeliekért. Add, Urunk, hogy tudjunk rád mutatni, hogy tudjuk megélni veled a közösséget. És köszönjük, Urunk, hogy előtted hordozhatjuk a testvérgyülekezeteinket is, Norvégiában, Amerikában és Dániában is. Norvégiában most az őre és a jemnes gyülekezeteket is a kezedbe tesszük le, hogy te hordozd őket, tartsd meg őket a szolgálatukban, a gyermekek, fiatalok közt és a különféle missziókban. És Urunk, kérünk a vezetőinkért, itt a gyülekezetben is a presbiterekért, felügyelőnkért, a lelkészekért, az egyházmegyei vezetőkért, esperesünkért és a püspökünkért is, Urunk. Te látod azt a sok terhet, azt a sok döntést, ami előttük van. Kérünk, hogy te adj ebben nekik útmutatást, világos vezetést. És így bízzuk rád, Urunk, a világi vezetőket is. Add, Urunk, hogy ne az önös érdekeik szerint, vagy a különféle lobbik szerint hozzanak döntéseket, amelyek mások életét befolyásolják, hanem kérjék a te útmutatásodat, merjenek szerinted valóan dönteni. Kérünk, Urunk, hogy használd őket a te akaratod szerint. Így hozzuk eléd, Urunk, ezt a háborús helyzetet is. Kérünk, hogy szüntesd meg, kérünk, hogy adj békességet a háborgóknak a szívébe, és könyörgünk azokért, akik emiatt az egész szörnyűség miatt gyötrődnek, kínlódnak. Köszönjük, Urunk, hogy mindezt a kezedbe tehetjük le, és kérünk, hogy hallgass meg bennünket, amikor Jézus nevében együtt így imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után, testvéreim, vegyétek az Úr áldását. Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.
Amen.
Foglaljanak helyet a testvérek, és zárásként a 365-ös számú éneket énekeljük. Vasárnapot kívánok a testvéreknek, erős várom Istenét.